Omitare i fogotti nella quinta veracini largo. Legyetek világító embereket, ruházhatán Szűzi neked.
Köszönöm.
Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves vendégeink, kedves barátaink, nagy örömömre szolgál az, hogy megérkezett autó vonattal az én drága jó barátom, a Petrószi János, és hossza madával a poézis teológiájára minden szám elfogyott. És Budapesten még volt néhány, tehát ez az irodalmi saroknak a könyvben való megjelenése az nagyon megy, hála Istennek, úgyhogy van még 6-7 példány belőle, és újra kell kinyomatnunk. Ez mutatja azt, hogy bármilyen, hogy kevesen vagyunk létszámban, mert hogyha megszerkesztenék, és például minden plébán miatt kihirdetnék, tehát tudni, ha kereszténynek lennénk, és magyarok lennénk, akkor ez nem ne ám. Mert gyógysán elfelség, ezt megcsinálják. Na, lényeg az, hogy itt a nagy teremben kéne lennünk, nem én miattam, hanem mutatja azt, hogy ez egy olyan téma, az irodalmi sarok, állat nélkül megmutatni magyar írókat, azoknak az Isten keresését, olyan izgalmas téma, hogy nem egy jelenlévő 40-50 év körüliek is mondják, hogy atya, köszönjük, mert mi ezt az iskolában nem tanultuk. József Attila, meg Adi, meg ugye ezek, kérem szépen, Isten hozott. Ezek ugye egy oldalúan voltak beállítva. Na most ennek a sorozatnak a címe merész cím, a poézis teológiája. Ezt a címet adtam, és természetesen ez nem stilisztika, meg poétika, és nem is teológia. Poézis teológiája, azt akarom kifejezni, hogy a költőknek, az íróknak a nagy harca, a nagy küzdelme az Istenért. És ez érthető, hogy olyan téma, ami mindennyiunkat érdekel, hiszen mindennyien ugyanígy harcolunk, szükségképpen, mert emberek vagyunk, harcolunk az Istenért, az Istennel, az Isten miatt, az Istenben, és így tovább. De nekünk nagyon fontos tudni azt, hogy ezek a nagy lelkek, ezek a nagy emberek, hogy mennyire fontosnak tartják ezt a témát. Na most kérem, én előre megmondom, hogy a mai este, különösen az első rész, én azt nem apászáknak fogom előadni, és nem szűz kislányoknak. Adi Endréről lesz szó, és én magam számára is, jó pap holtig tanul, a rossz papról, mert hát meg is beszéljük. Ugye, én most ezekben a hetekben felkészülés közben, az internet segítségével, egyik jó barátom, Sárkány Pétert, aki ismerítettük, ugye az, hogy a Google megnyomni a keresőt, be kell nyomni Adi, és akkor ontja az internet mind azt, amit Adiról lehet tudni. Hát kérem szépen, tessék elképzelni, azért mondtam ez előbb ezt a kicsikét, hát mondjuk pikáns mondatot, tudnélik, Czeisler Endre, két részes nagy tanulmányát a Kortásba, 2000-ben, Kortás irodalmi kulturális folyóirat, 2000-ben közre adta Adi Endre életének a titkait, de mint tudós, döbbenetes. És én, mint irodalomtörténész, és annyiban érdekes mondjuk, és annyiban hézapótló mondjuk az én munkám, mert én teológus is vagyok, meg irodalomtörténész is vagyok. Ráadásul még öreg magyar ember is vagyok. Ez szóval mindig Adi tisztelője voltam, helyesebben Adi irodalmának, különösen az istenes verseinek. Én nagyon gyakran viszem föl a szószékre az Adi verseket, reményik mellett. De mindig éreztem, és mindig tudtam, hogy és tudom az életét. Ismerem nagyjából életét, de ennyire mélyen. Tehát most amiket fogok mondani, azt ne úgy tessenek nézni, most csámcsog rajta egy embernek a szerencsétlen embernek a szexuális borzalma és nyomorúsága miatt egyet tudok mondani, és ez nagy dolog egy pap részéről. Én ezt az embert eddig nem így értettem, áldozat. A géneknek, az örökölt terheknek, látni fogjátok majd, és ezért kérek kicsit kis türelmet az első részben, utána majd lehet majd, nem sokat hoztak ezek az asszonyok, de hoztak valami enni-innivalót, úgyhogy félbevágom megint majd, a második részben majd aztán jövünk a versekkel, de én azt hiszem, hogy érdemes egyszer meghallgatni azt, amiket Czeisler Endre, mint tudós, leírt, és abból én a legfontosabb dolgokat, és hát ez egy óriási nagy tanulmány, visszament egész az ősökig, ugye a géneknek a történetét tudjuk, úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon terhelt, és méghozzá egy egészen ritka eset, ilyen értelemben szerszer is azt mondja, hogy 6-7 éves korától kezdve egy szexuális őrült volt. Ideg-illet kellett, orvoshoz kellett vinni. Így tessék nézni mind azt, amit esetleg ugye mondtak, és amit én már is azzal kezdem, hogy hányszor mondtátok már én nekem, jó, vagy a fai Vörösmarty van itten, Kosztolányi van, de mikor ez már Adélest? Én készültem erre mindenféleképpen, csak nem voltam elég felkészülve. És nem akartam egyoldalúan, hogy csak Adinak az istenes verseit, én úgy mutatnám be, mint egy próféta, aki az Istenről olyan csodálatos dolgokat mond. Ugye, így nem lenne teljes. Most már teljes. Úgy érzem, hogy hiteles vagyok. És én erre nagyon vigyázok. Inkább nem beszélek. Nagyon érdekes, higgyétek el, hogy a szószéken is. Ha valami nekem nagyon nehezen nem megy, akkor nem beszélek róla. Csak hitelesen tudok előadni dolgokat. Ami mögött ott vagyok, magam, és vállalok minden szót. Minden esetre valami kezdek látni. Azon kevés idős egyházi iskolás végzett ember van, kevés olyan, mint én, aki pont akkor fejezte be a gimnáziumot, 38-ban, előtte egyházi iskolában apátáknál végig, 45-ig, Ady Endréről nem lehetett, nem illett. Egyházi iskolában nem volt Ady téma. Az én magyar tanárom egy aszkéta szentéletű ember volt, Horváth János professzor, aki én is a tanítványa voltam a később az egyetemen, ő nagy Adis volt, és ez a fiatal paptanár, ő nála végzett egyetlen, és úgy jött hozzánk már az utolsó évben, az érettségi előtti hónapokban Ady órákat adott. Hát, tudjuk az, hogy a jezsuitáknál, a Piusban, erről nem volt szó, egyedül mi nálunk. Ez egy óriási, izgalmas dolog volt, és állam mindent írtunk, mert még a könyvben sem volt. Tehát Adinál megállt az irodalom történő tanítás. Adiról nem lehetett, és kérem szépen, most valamiképpen azért igazolni szeretném, vagyis meg akarom érteni, hogy miért volt ez. Mert azok a mindjárt kezdem Prohászkával, tudjátok, hogy ő nekem a minden, ő az egyedüli modellem, mindenféle szempontból. És éppen Monoron volt egy nagy előadásom Prohászkáról, és ott tudtam megfogalmazni azt, hogy kérem, én egy nagyon kellemetlen ember vagyok, magamat is nehezen tudom elviselni, és például mindig baj van, azért, mert én állandóan maximalista vagyok, és Prohászkával is kerestem, hogy végre valahára találjak már valamit, hogy meg tudom itt fogni. Na hát, ne arra, hogy Szentatyám azért itt azért tévedtél. Itt azért, ezt nem csinálhat jól, nem találok, tessék el, de ilyen még nincs, nem volt. Az édesanyám a mindenem, anyukának is van a kivály, és akkor is tudtam, ennek ellenére, de így értenek engem, hogy miről van szó. Egy ilyen férfi embernek, ilyen rengeteg szenvedésen keresztül, mert embernek szüksége van, hogy ége valahára, hányan beszéltek, hányan jöttek, mondjátok nekem, hogy atya, ebben is kellett átértékelnem, csalódtam, amúgy, na hát, ez a Prohászkával kezdem, hogy ő is mit csinált ezzel az Adival. Ismerjük a Norberta nővér, egyik legkedvesebb lelki gyermeke volt, ő írja le ezt, különben a Csobánkori naplóban ezeket leírtam. Prohász annyira fegyelmezett volt, hogy soha olyat nem csinált, mint Barlai 10-szer már legalább. Amikor probléma volt, hogy üvölteni szeretem, fogtam, ahol kimentem, és ott hagytam az illetőt, és ugye elmentem, mielőtt fölpopoznám, tehát inkább elmegyek. Egyetlen egy ilyet találtam Prohászkánál, de azt is olyan finoman csinálta, hogy ott se találok semmiféle kifogást, tudnélik, ritka eset volt, hogy a Norberta nővér elő mert állni valami témával. Inkább ilyen befogadó típus volt, és meg volt hatva, hogy Prohászka eljön hozzá, és meglátok, hogy a súlyos csigolyban TB-s volt, TBC-s volt. A lényeg az, hogy Norberta előhozza, hogy mégiscsak lehetetlen, hogy az a Rákosi Jenő nem fogadta Istenhozat. Mégis szakítottál ide. Hogy jelentkezett nála Ady Endre egy verssel. Akkor azt hiszem a Pesti Hírlap, hogy nem tudom minek volt a főszerkesztője a Rákosi, és elolvasta, adott neki 5 koronát, és elküldte valahogy, adott egy címet, hogy hova menjen. És megemlíti ezt Prohászkának a Norberta, hogy mégis milyen rosszul csinált, rosszul viselkedett az a Rákosi, hiszen ez a nagy ember, ez a nagy költő, hogyha akkor alányulnak, hogyha akkor az a bizonyos váltó, ugye, akkor nem ment volna az ateistákhoz, szabadkérdésekhez, stb. És akkor a mi adink lenne erre, aki Prohászka, aki tudta már azokat a dolgokat, legalábbis nagyjából, hírből, amiket most elhívottak majd. Norbert, hogy merjük beszélni? Hogy lehet nagynak mondani azt, ami nem tiszta? És annyira föl volt fedülve, hogy nem Norbert, még mi, de na de, na, próbált, na de, na de, fogta magát a drága püspököt, és kiment. Nem volt fejezve az Ady. Így volt befejezve mi nálunk az Ady téma az egyházi iskolában. És ha megnézzük, és hogyha látni fogjuk, hogy ez a szerencsétlen ember minden keresztül, és ezeket már leírta a novellában, hiszen ezek nem, ő arról híres, hogy mindent leírt, minden. És kendőzetlenül. És ocsmányul, hogyha ocsmány dolgokat csinál. Hát érthető, hogy azért a cserkészetért, a Mária kongregációért rajongók, a pattanáraink, hát nem mondták, hogy addig olvassatok. Hát érthető. Teljesen megértem. Ennek ellenére, épp ha már Prohászkánál tartunk, őnek is kettőjüknek köszönhetjük Prohászka a prózában. 10 évvel megelőzte Adit, ezt igazolni tudom, és Prohászka nevéhez fűződik a 19. század végén az új magyar próza elindulása. Mert feltűnő volt ez az új hang, amit megütött. Az Andavai Vámos különben, meg a Pilissegén, szóval a Sík Sándor a legnagyobb magyar prózaíró között említi Prohászkát. Nos, mit lehet és mit kell nekünk tudni a gyökerekről? Mi az, amivel elindíthatjuk ezt az egész estét? Rettenetes terheket örökölt. Apai ágon, csak a leglényegesebbeket mondom, a nagyapa, Dániel, könnyelmű és a családi birtokot elherdáló valaki. Elég nagy birtokuk volt. Különben az a tipikus 7 szilvafás szilágyi nemes család, törzs, visszamegy egész 13. századig, a maga a helység Ady. Tehát maga a név is egy ősi magyar név, méghozzá a legősibb magyar törzsekhez viszik vissza. Azon kívül anyai ágon meg Dózsa Györgyékig megy vissza. Ezért írja, hogy én Dózsa György unokája vagyok. Hát szóval mindennek megvan ám a pontos háttere, de nem fogunk tudni kitérni mindenre. Na most ez a Dániel barátunk, ez a drága jó nagyapa, ez egy léha ember volt. Most csak ha nem is megyek vissza még az előtte lévő generációkhoz, csak itt kezdem a nagyszülőnél. Hát végén aztán olyan helyzetben volt, hogy, hogy elherdálta mindenét, és egyedül a büszkesége, a gőge, a szilai durvasága maradt meg. Ha valamit Adinál nem bírok, ha valamit ilyet rettenetesen idegen nekem, ez a gőge. Ez az a tipikus, most mivel édesanyám református volt, tehát eleve már ugye nincs semmiféle probléma, ugye, ha én beszélek a kálvinizmusról, de a kálvinista talán a régi, nem a mostani, ó, a mostani, ott a teljesen egyek vagyunk, imád kérem, öleljük egymást, minden, nem erről van szó. Abban az időben bizony, az a bizonyos Debrecen, meg Pannonhalma, ugye, meg egymás elleni vívás, szegény Kovács Kerszet, mint felsőházi tag, egy külön vonaton megy, és a három püspök, evangélikus, református, és a katolikus, és hát azt mondta a Kovács, most megyek át a másik fülkébe, mondom a breviáriumot, és közben ezek elkezdték szívni jó hangosan, de borzalmas, hogy maga írja le. Szerintem ezért nem lehet ezekkel csinálni semmit, miközben ő imádkozik, azért szóval jó hangosan mondták a jelzőket a katolikusokról, meg a püspökről, meg mindenről. Arról az emberről, aki ha nagyon közeledett hozzájuk. Ez szóval egy borzalmas, ez nem ravaszlászó értek a világa, ugye? Hanem ez egy borzalmas világ volt, és ez azért is nagyon fontos, mert írja, hogy én pap vagyok, tudnélik, visszamennek mind apai, mind anyai ágon, ez a döbbenetes. Papi család, református, papok vissza az üpszülőkig, mind a két vonalon, apai, anyai ágon. Elvette ez a lezüllött, mindenit elherdáló nagyapa, elvette a szilai durvasága, elvette az árva szelé 16 éves katolikus leányt, Pásztor Máriát. Ő volt Adi mindene, most ez egy másik generációról beszélek, ő volt az édes, az ídes, a Máriának nevezték, Pásztor Mária. Ez az érdekessége, hogy visszafogunk a Pócsi Máriának, hogyan jön vissza például Mária, mert mindene volt az anyja. És az anyjának a tisztasága, anyjának a szenvedése, és az anyjának az a borzalmas árvasága, az állandóan Adit oda kötötte az édesanyjához. Úgyhogy amikor leírja az a Pócsi Mária, amikor már minden hithúr elmaradt, és az emberben a barátja segít, akkor jön Mária. Ez az ő édesanyja. Különben ezt kérdem, én merek erről beszélni, mert az életem első prédikációja, papok előtt az még borzalmasabb, ugye papok előtt próba prédikáció, a szűzanyja volt, és állna édesanyámból beszéltem magamban. Tehát ez egy nagyon érdekes, ugye szintén a gének vonalán és az Ödipus komplexus és a többiek vonalán mindezt ismerjük, hogy a fiú számára milyen rettenetes fontos. A példakép legyen az apa, hát az nem volt, mindjárt ki fogjuk majd, az édesanyja pedig minden egy férfi számára. Most ez a szerencsétlen Adi, aki a végig járta a szexualitásnak a poklát minden értelemben, és egy boldogtalan ember volt, az ebbe az édesanyjába, ebbe a így szűzi lélekbe kapaszkodott bele. És azt mondta, azt írta, hogy akkor megyek haza, amikor édesanyám hív engem. Akkor végig az életi mindig később halt meg, Adi halála után halt meg. Mária édesapja, Pásztor Dániel önmagában is botrán krónika, tehát most apaival, most anyai vonalon. Református papként kezdte, italos ember volt, eltanácsolták, most katolikus püspök intézője lett, erre átkért katolikus hitre is. De innét is távoznia kellett, olyan botrányos volt az éppen. Addig nem lehet megérteni a verseit sem, írásait sem, alkohol nélkül. Ebben menekült, ez volt az ő drogja. Hát ezért volt, hogy füst, cigaretta füst és alkohol mámorban írt. Adi nagyanyja, tavalyi rozália, tehát el lehet képzelni, hogy ebből a végén útkaparó lett ebből a pásztor Dánielből, tehát volt papként, akkor katolikus püspök intézője, végül útkaparó. És elvette Adi nagyanyját, Kabai Rozáliát. Gondolható, mit szenvedhetett házassága éveiben. Egy léha lecsúszott férj mellett egyik gyermekét szülte a másik után. Ezek Adi nagybácsiai és nagynénei. Ezek között nagyon érdekes alakok vannak. Többek között Adira igen nagy hatással volt az egyik nagynénye, aki színésznő volt. És ezeknek is minden nagyon rendezetlen életük volt. Ennek a színésznőnek is így mondja Adi, hogy a színpadot vitte el. Hát a kicsapongó élete is. A Idának nevezték Ida színésznő. Egy másik nagybácsi Lajos papnak készült, de eltessékelték, mert valami röpiratot írt, gúnyverset írt a tanárai ellen, kitették, és végül öngyilkos lett. Na kérem, megérkeztünk. Adi állandóan küzdik az öngyilkossággal. Amikor egy családban, amikor egy törzsben benn van ez a gén, az a rettenetes veszélyes. Kérem szépen, én tudnék nektek beszélni most a hónap reggelig csak a génekről. És hogy megy vissza, ezer évekig vissza lehet vinni. Például csak egyet mondok, akiről beszélek, azt valaki fogja tudni, kiről van szó. Egy család, ahol 10 éves korban megvakulnak a gyerekek. És én abban a pillanatban megismertem őket, megkérdeztem, hogy az az első kérdése, mint pszichológus. És honnét, van-e ős, van-e valahol? Kiderült, hogy egy oldalági nagybácsi múlt században ilyen, annak volt a ilyen problémája. Épp szemmel születik, és mind a mai nap orvosok se tudnak segíteni. Na most tessék elképzelni, ezek így jönnek vissza, ez olyan, mint a tepű, vagy a poloska, vagy a patkány, az nem lehet sose tudni, hogy hol tud beszüremkedni. Vagy olyan, mint a víz, a legveszélyesebb dolog, hogyha van egy kis szakadék, vagy valahol egy kis ér a lakásban, vagy pedig valami törik, abban a pillanatban azon keresztül be tud áramlani a víz. Rettenetes, mit tud okozni. Elegendő, hogy egy kis, kis hajszál luk, azon keresztül már áramlik. Ilyen a gén, és ez mind ez a szerencsétlen embernek kapta. Most nem keresem ki a verseket, hogy csak a tartalmát mondom. Adi azt mondja, ezer éveken keresztül várt, miért nem vártál te lélek még tovább? Miért nekem kellett igénynek lennem, és miért nekem kellett ezt örökölnöm, és miért nekem kell, mert ráadásul pap vagyok, papi ivadék, úgy érzi, állandóan küszködik, hogy egy kiváltságos valaki, hogy ő pap, hát most pogány pap, mert látszólag se istene, semmije, és állandóan hadakozik az Istennel, kálvinista, de nem igazi pap, mert szembefordul az Istennel, harcol az Istennel, inkább azt mondom, harcol az Istenért. Nos, ez a szegény Mária, ugye 16 évesen árva volt, épp az előbb említett családi tragédiák miatt, ugye az édesapja is szinte lecsúszott, tehát születtek a gyerekek, ő a legkisebb volt a Mária, és árván nevelték föl, 16 évesen a rokonok örültek, hogy van kérő, odaadták. És még 40 holdat adtak Adi apjának, mert Adi apjának semmilyen nem volt, amikor megkérte a kezét ennek a pásztor Máriának. És az volt a nagy dolog, hogy Adi édesapja, Adi Lőrinc kapott 40 holdat. És most jön ez a rettenetes, kemény, szikes föl. Ez a 40 holdból csinálnak aztán 100 holdat, és így alakult ki a úgynevezett Adi kúria, fölépítette, egész életében nem volt más, terve, csak hogy a családjának, az Adiaknak valamit adjon. Adi írja, csodálatos ember az én apám. Minden reggel káromkodva kezdte a reggel kin az udvarban. Tehát nem volt egy példakép, férfi példakép előtte. És még valami tudta a gyerek, és ez a tragédia. Ez a szegény édesanyja a Mária, azért volt csak két gyerek, egy első lány meghalt, jött az Endre, és utána meg a Lajos. És azért nem, mert kicsapongó férfi volt. Megint ne törjünk pálcát, nem a mi dolgunk. Lényegében egy 16 éves szűz kislány elmegy egy ilyen húsból, vérből faragott ember, akinek reggeltől estig más probléma, mint a szerelem, meg a csók, meg a szex. És az a szerencsétlen az, hogy végig, amikor Adi 6 éves volt, bekerült a gidegfanyikára. Éppen emiatt. Tehát itt abban maradt az egész házas élet, és látta a gyerek, és az anya pedig beleegyezett az asszony, hát örülök, hogy békébe hagy. Tudta róla, hogy szoknyavadász és külön útjai vannak. Na tessék elképzelni, mind ez belesűrítve egy emberbe. És valami olyan érdekes dolog, amit szintén most tudtam meg ebből a cikkből, hogy miért volt ő mindenféleképpen nagy, magyar és tartós és minden. Mert ha nem is vagyok református paputód, de így mondja ő, de tartós vagyok. Tehát a pogány magyarok. Hát kérem szépen, a tartósok arról voltak híresek, hogy 6 ujjuk volt, és Adi Endrének 6 ujja volt. Az egész környék rokonság erről beszélt, hogy megszületett Endre, a kis Endre 6 ujja. Most ezt köszönjük a doktornak, aki, tudjuk, a Léda-szerelem, éppen csak, hogy megemlítem. Ugye, ez ilyen szerencsétlen ember, nem volt gyermekük. Halva született meg a kislányuk, Léda és az Adinak a gyermeke, és 6 ujjal. És a tudomány kimutatja, hogy különösen a lány öröklés vonalon megy el tovább. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes, komoly tudományos tanulmány, ahol soha semmiféle piszkolódás, vagy más nem tudom, a dolgoknak kiteregetése nincs nem tudományban. Döbbenetes. És nagyon hálás vagyok a Péter barátomnak. Csak annyit mondtam, hogyha annyit hallottam, hogy kicsapongó volt az apa. És én erre akartam ráépíteni a mai előadásomat. De nem voltam benne biztos, és én nem szeretek valakire rá mondani, még pláne, amikor halott ember, és nincs itten. Ugye, és akkor Péter ezt így, hát nem csak, hogy ez, hanem hozott még 10-szer annyi adatot, amivel mind igazolni tudom, mint tudós ember is, hogy ki ez a, milyen rettenetes áldozat ott hordott magába, micsoda terheket, micsoda terhelte ember volt ez az Adi Endre. Most kérem szépen, tessék elképzelni, hogy ez a nagymama, tehát a anyai vonalon, a Máriának, az édesanyának a nagyanyja Rozália. Erről novellát írt más néven, és most megint egy olyan dolgot mutatok meg, amit még versben is megjelent, azt is tudjuk, föl tudom olvasni, hogy nem lesz idő rá. Egy másik tragédia, hogy nem csak egy óriási szexuális öröngés, hanem ugyanakkor örököl nagy ágon Rozáliától, tehát Pásztor Mária édesanyja, a csóktalanságba halt bele. Bizonyára azért, mert a férje szintén egy, ez abban az időben úgy összeboronálták, kijelentett az apa, hogy ide mész, azt mér, ugye itt nem volt szerelem előtte, hanem ezek majdnem 16-18 éves kislányok voltak. Szóval Rosália hozzáment ez a pastor Dánielhez, és egész életében gyűlölte a csókot. Ez a bizonyos novella, Eszter Kuti Éva húga címen jelent meg, ahol maga leírja, hogy tulajdonképpen ő a családja történetét írja le ebbe. Egész életében undorodott a csóktól. Minket ez most Adi miatt érdekel. Elvégre ez egy házaspár legbensőbb életének a története, és nem ránk tartozik. De Adit a feltűnően kora érett és a szexualitásra ijesztően érzékeny, abnormálisan rezonáló ifjút, ez a téma már 8 éves korában annyira izgatta, hogy ő maga írja, hogy akkor már 8 éves koromban, idézem, 8 éves koromban éreztem, hogy a mi familiánk sorsát nagy csók adóságok nyomják, és ez alatt sokan fogunk még összeroppanni. Na most 8 éves korban, tessék kicsit elgondolkodni. 8 éves korban, hála Istennek játszottunk, én még falovon ültem, és boldog gyerek voltam, és kint voltam a pusztán, és voltak nyulaim, meg csacsim voltam. Kinek ez a gyerek, ez a szerencsétlen már, akkor össze fogunk roppani a csók probléma miatt. Ijesztő. Ijesztő. És csak azt tudom mondani, hogy áldozat. Az áldozat előtt pedig mindig meghajtja az ember a fejét. Csóktalan asszonynak hívnak. És nagyon érdekes, hogy Adi ezt megérezte, hogy az édesanyja szomorúsága, az édesanyjának a szemét, nézzük ezt a, ismerjük ezt a képet, Adi gyönyörű, mély, fekete szeme volt. Édesanyjától örökölte. És Adi borzasztóan bántott, amíg anyja mindig szomorú volt. Az anyja mindig olyan az a mély szeme. Csak olyan érdekes, hogy a fiához hogy ragaszkodott, és ő volt a kezdetem, a kisebbik, és a Lajos írja, hogy valami olyan toporzékoló őrült volt, ha abban az idő mindent megengedtek neki, és valami nagyon érdekes, hogy írja a Lajos, hogy ő ezt nem vette rossz néven, hogy tudta azt, hogy ennének minden szabad. Ez szóval egy toporzékoló gyerek volt, az a legrosszabb, amit el lehet kézzel, nem lehetett nevelni. Mindent megadtak neki, az anyja valahogyan megérezte ez a katódik újjú fiában, hogy ez egy valami rettenetes sorsot fog örökölni, és az őseinek, anyai, apai ágon minden, hát mit csinál egy szülő, mit csinál egy édesanyja? Hát öleli azt a szerencsétlen gyereket, akiről tudja azt, hogy hát ez egy borzalmas sorsú gyerek lesz. Állandóan pénz bajban volt az ember, akkor mindig az anyukája küldte neki titokban a pénzt. Később is, már felnőtt korában. Azt írja, vajon a mi házunk is nem éppen emiatt olyan zord és szomor? Tehát Adi egy gyerekkorban lévő felnőtt, túl korán érett valaki volt, aki mindezt zsigereiben érezte. Azért, ha visszaemlékezünk, olyan család nincs, hogy ne legyen probléma anya, apa között, szülők között, ugye, az természetes. De valahogyan mindig az ember azt tudja, hogy én a helyre tudtam tenni, hogy mi miatt van, hogyan van. Én például nagyon jól tudom, mindig karácsonykor volt a botka, mert édesanyám Mennyországot akarta nekünk lehozni, apám meg spórolós volt, mert hát ez önálló volt a pénz, hát neki kellett vigye. Hát ez egy tipikus eset volt. Karácsony mindig ilyen értelemben anyuka mindig sírt, ugye, mert nekem meg volt az istálló, én megkaptam ezt, megkaptam mindent, a lányok is megkaptak, sokan mondjuk, még a cselédlány is kapott, hogy így nevezték, akkor cseléd, az is ott volt a karát, mindent, apuka is megkapta, na de hát ez rengetegbe került. Nekem volt egy felhúzós mozdonyom, meg minden, na de hát ugye, és akkor ezt az ember tudta. Na de kérem, az egész más dolog, ez itt a csókról, meg a szerelemről, ez egy gyereknek. Hát ez kamaszkorban, gyorsan menjünk tovább, mert megy az idő, már prepubertás korában, ami 8-9-10 éves korban áll elő, már akkor ő már mindenen túl volt. És ez a legnagyobb tragédia most következik. Amit nem tudtam, és most még jobban megértem Prohászkát, mert ezek tudták, és még jobban megértem az egyházi iskolánkat, hogy még védett bennünket, bár most is védenék a fiataljainkat, és ne a diszkóba kötnének ki, addig hagyjam, hogy mi van a diszkóba, inkább arra gondolok. Ez szóval az első szerelmi aktusa egy szerb hatalmas debel a lányal, és első alkalommal vérbajt megkapta. Az első alkalom. Ez volt 15 éves korban, és szégyelte, és nem ment orvoshoz 21 éves koráig. Vége volt. Kész. Ennyit el kellett mondanom, és könnyebben mondanom, mert rettenetesen sajnálom. És ne felejtsük el, ugye itt vannak aztán a Vörös Martiék, meg a Kemény Zsigmondék. Abban a korban nem voltak ezek a gyógyszerek. Hát mondom, hogy nem probléma. Ezt az orvos ezt mind gyönyörűen lehozza, szó pontosan évek szerint, hogy mikor váltott át az orvostudomány, akkor itt még higanyban, meg nem tudom, mi minden kezelés volt, és az rettenetes hosszú ideig tartott, és az adiemlének nem volt energiája, amikor már jelentkezett be. De akkor már késő volt. És itt is leírja az ember kész-kész tudomány, hány fajta ilyen betegség, vagy a betegségnek hány fajtája van, és ő nála épp azért, mert nem kezeltette magát, a legrettenetesebb veszélyen. Elé volt, hogy halva született a lányok, és itt van minden. Na, hát ez szóval azt hiszem, hogy érdemes volt egy kicsit bele mélyedni ebbe a világba, hogy lássuk, hogy a kora érett már talán éppen emiatt, mert állandóan vitatkozik a sorssal, éppen ezért a következő témánk az lenne negyed hét. A következő témánk ugye az lesz majd, hogy bevezetem most már, hogy milyen Isten képe van Adinak. Egy biztos, hogy ez a nagy tragédia, ez a nagy probléma, ez a csóktalanság, ez a bizonyos fajtája a szerelemnek, ami tipikus a Léber esetében is. Ugye a csúcsig, a boldogság, de soha egy ki nem elégült szerelem. Ez a legrettenetesebben kínozza egyik a másikat. Olyan versei vannak, ezt felolvasom, hogy lássuk azt, hogy mindig, még ilyen esetekben is az Isten keresi. Az Istenhez imádkozik a maga módján, pogány módon. De amikor én a teológus, azt látom, hogy valaki, még akár közöttetek is, amikor nagyon nagy baj van, amikor elveszett a legkedvesebb gyerekét, stb. Teljes tragédia, és akkor mégis el tud menni az Isten, vagy el tudom vezetni az Isten, az az óriási dolog. Nekem ezt kell néznem. Hogy ez nem tagadta meg az Istent, ez nem lett ateista, nem lett Nietzsche, hogy meghalt az Isten, hanem keresi. Hát nézzük csak meg azt a verset, amely a szerelmetlen Istenhez szól. Egy kis türelmet kérek. A szerelmetlenség Istenéhez 1.352. Figyeljétek meg! Pontosan ez az említett eset, 352, amikor ő erről novellát is írt, ez a bizonyos csóktalan asszony, hogy milyen borzalmasan szenvedhetett, gyerekeket szült, és közben gyűlölte a férje csókját. És most érdekes, hogy ebben a szituációban előbb-utóbb, persze alkohol, meg nikotin, meg mit tudom, a mámorban, de mégiscsak eljut az Istenhez. Figyeljétek meg, hogy milyen kegyetlen. És figyeljétek meg, hogy Sionról, a Jahve Istenről beszél. Neki nincs Krisztusa. Két Krisztus verse van, majd jövő alkalommal, ha megengedjétek, folytatom az adit, mert nem tudom befejezni mostan, akkor majd az bizonyos, az a havas szánkó megemeli a kalapját a Krisztus keresztelét. De neki Jahvéja van, Jehovája van. Neki az Ószövetség Istene van. Különben a kálvinistáknál különösen ez, hogy az Ószövetség, és különösen a magyar kálvinizmusban, mert hiszen párhuzamba hozták a magyar sorsot, a magyar tragédiát, a török utáni időszakot, ez nagyon-nagyon érdekes, egy külön irodalmi csemege, hogy a magyar kálvinizmus mennyiben szinte a zsidóságnak a történetét éli át. A Sionnak hegyén szerelmetlen, boldog, ékes, hideg valóság, nagy elvével a valóság, Isten. Én Istenem, szabadíts meg engem. Kikért büntetsz, most jön a már gényeiben, már most már őszi felé. Már meghalt a nagymama, de most ő hordja ezt a terhet. Kikért büntetsz, hogy így szétomoltan, még mindig fájnak a szerelmek. Húsvérűek unokája voltam, itt a kettőség. Az apai ágon hallott, láttuk, hogy micsoda szoknyavadászok, és micsoda húsvér. És ugyanakkor van egy máson, az anya, az a nagymamai vonalon pedig a csóktalanság. Kikért büntetsz, hogy félve, utálva, kit szeretek, nem szökök tőle, és nyomorultan húzódok utána. A teljes, különben végig az összes versében írtó kaosz van, alig lehet kismerni magunkat. Egy kaotikus ember, emiatt, a sok probléma miatt. Boldog minden rossz fiad, leányod, kik szerettetvén nem szeretnek, vágyakkal őket meg nem alázod. Tehát az a boldog, akinek ez a problémája nincsen. Boldogok, kik szirthoz hasonlítnak, és nem rózsához, hővizeknek, melyek buzgón halálosan nyitnak. Ó, én világ eleven halottja, csúfja, gyávája, elveszettje, mindenkinek bús odaadottja. A ki nem élt, a meg nem élt, vagy a megalázott szerelmek. Ó, én kinek gőggel szerettetni volna szabad csak, hát így bocsátja el Lélát is, ismerjük, hogy légy boldog, hogy az én szerelmem lehettél. Gőgje, névi, ez a rettenet, és ennek ellenére tele van gőggel. És ő maga írja, hogy ő tulajdonképp gőggel szerettetni, passzív. Tehát ő vegye tudomásul minden nő, hogy ő a minden, ő a király, és ezért gőgös. Ugyanakkor meg ez a problémája van. Csak másokhoz ösztönzött semmi vagyok. Ennek ellenére semmi vagyok. Utolsó sor, a Sionnak hegyén szerelmetlen, boldog, ékes, hideg valóság, én Istenem, szabadíts meg engem. Döbbenetes. Na most kérem, nagyon érdekes nálunk otthon. A nővérem Reményik Sándor, tőle tanultam a Reményik versiket, Erecz Hatúcs, stb. A bátyám, a katona, az meg Fadi. Úgyhogy abban a családban, az egyik szobában, a Fadi szobában, a másik szobában. Hát én addig csak teológus koromban kezdtem vele foglalkozni, mert majd látni fogjuk, hogy a nagy istenes verség döbbenetesek. Úgyhogy van valóban értelme ennek, hogy a poézis teológia jelen esetben az adi poétikájának, az adi verseinek, adi költészetének a teológiája. Hát kérem akkor most egy kicsikét ezután talán keserves, de igaz bevezetés után, a második évben most már szép istenes verseket fogok olvasni, de én azt hiszem, hogy mindannyian sokan okulhatunk, és talán azt is megtanulhatjuk ebből, hogy ne ítélj, vagy meg ne ítéltessél. Csak az Isten irgalma, az az egyedüli. És az Isten irgalma az mindig nagyobb, mint az igazság benne. Ugye ő tudja, az Isten tudja, és ezt érzi meg, ezért tud ő hozzád. Ezért végső menedék mindig az Isten. Akármennyire harcol is, és szembefordul vele, de azért oda bújik az egyedüli valósághoz, aki hát ments meg, és hogy most utolsó mondat, én Istenem, szabadíts meg engem. Hát kérdezőben ez egy gyönyörű ima, nem? Szabadítson meg engem az Isten a kísértésektől, a problémától, a bajaimtól, és most pedig megnézzük, hogy fogunk-e valamit kapni, enni, inni, tessék, akkor kicsikét pihenni.